Mai vendégünk Szeverényi János, egyházunk országos missziói lelkésze. Szolgálatának egyik jelentős területe, hogy missziós utakra indul, határon belül és határon túl. Mai műsorunkban a Kárpát-medencében végzett szolgálatairól beszélgetünk. Szeretném kérdezni, hogy mi motiválja önt abban, hogy határon túli magyarokat keresi?
Testvéreink, mert egy néphez tartozunk, és magyar népünknek itt a Kárpát-medencében keserves és nehéz történelem jutott. Ez is motivál abban, hogy ahogy lehet, segítsünk egymásnak, kössük össze a szálakat, látogassuk meg egymást.
Amikor elindul egy missziós szolgálatra, akkor hogyan indul? Meghívásra, vagy magától bejelentkezik? Hogy alakulnak egyáltalán ezek a kapcsolatok?
Leginkább meghívásra kérik az igehirdetést, evangelizációs sorozatokat, tehát ez olyan jellegű alkalom, amikor akár egy egész hétvégén vagy napokon keresztül is ott vagyok egy-egy helyi közösségben, gyülekezetben, és igehirdetéseket végzek, látogatom a családokat, tehát nagyon sok a hívás, és megyünk. De volt olyan tudatos utunk is Szlovéniába például, a Magyar Evangélikus Konferencia titkárával, Zászkacki Pállal látogattuk meg a szlovéniai evangélikus egyházat, illetőleg a lelkészeit, Muraszombatban, hát oda meghívattuk magunkat, de nem volt nehéz, mert ott is vannak magyar testvéreink, és örültek a jelentkezésünknek. Egyik programból következik a másik. Amikor elmegyünk valahova, akár Székelyföldre, vagy Felvidékre, bárhova, ott másokkal is megismerkedünk, és mások is jelentkeznek azzal, hogy de milyen jó lenne, hogyha náluk is lehetne ilyen program. Úgyhogy ez olyan, mint egy pozitív lavina, hógolyó egyre nagyobb, és a naptáram lassan betelik már idén is ezekkel az időpontokkal, programokkal.
Arra szeretném kérni, hogy a közelmúlt és a közeljövő jelentősebb határon túli programjairól beszéljen.
Hála Istennek sok ilyen van, sok ilyen volt. Kolozsváron jártam ősszel több alkalommal is, például egy Bulgária telepi református gyülekezetben, amely néhány évtizeddel ezelőtt létesült, ott volt egy egyhetes evangelizáció. Ez azért érdekes, mert sokan úgy gondolják, hogy a tendenciák csak negatívumokkal járnak a magyarságra nézve, tehát hogy elfogyott a magyarság, vagy már nagyon kevesen vannak. Ebben sok igazság van, mert Ceausescu korban egy tudatos román betelepítés volt az erdélyi nagy magyar városokban. Tehát jelenleg a körülbelül 300 ezer lakosból 60-70 ezer a magyar kisebbségbe jutottak a magyarok, de a magyarok is betelepültek elég sokan Kolozsvárra a környékbeli falvakból, és így a háború előtt 3 református gyülekezet volt, most van 12. Tehát nagyon sok gyülekezet született az elmúlt években, évtizedekben, és egyik a Bulgária telepi gyülekezet, ahol voltam. Minden este megtelt a templom, nagyon sok fiatal volt, nagy élet folyik ebben a gyülekezetben. A másik kolozsvári programom megint csak érdekes volt. Az evangélikus templomban, ugye a város központban nem messze a Szent Mihály templomtól van az evangélikus templom, ott szerveztünk felekezet közé ifjúsági programot, és jó volt látni, átélni, tapasztalni, hogy folyamatosan növekedett a létszám. Első este még 60-70-en voltak, aztán 100-an, harmadik estére már 150-170 fiatal töltötte meg a templomot, és maradandó emlékem, hogy bizony hajnalig tartottak az éjszakai beszélgetések, fiatalok által a templom udvarán is vártak arra, hogy valakikkel, velem is, másokkal is tudjanak még beszélgetni lelki dolgokról. Kárpátaljára sűrűn járok szintén. Kárpátalján egy idős ember, ha el sem mozdult a falujából, 4 alkalommal élte már át az államforma megváltozását, tartoztak már Csehországhoz, Szovjetunióhoz, Magyarországhoz, és hát jelenleg Ukrajnához. Kárpátalján valamikor 3 evangélikus gyülekezet is volt, a háború után és a rendszerváltás után nem sikerült egyiket sem újraindítani, ennek különböző okai vannak, de evangélikus testvéreink élnek a református gyülekezetekben, és Nagy-Dobronyban jártam, a legnagyobb református gyülekezetben, különböző programjaink voltak, ami nagyon megmaradt bennem, az, hogy egy közösségi házban voltunk együtt a 6 faluból érkezett cigánytestvérekkel, az ottani cigányok csak magyarul beszélnek, és tisztán szépen beszélnek magyarul, és az elmúlt években körülbelül 12 magyar ajkú cigány gyülekezet jött létre Kárpátalján, templomok is épültek számukra, legtöbbször holland segítséggel, és ezek a templomok sok esetben úgy épültek meg, hogy különböző kiszolgáló helységek is épültek a templom mellé, tehát például olyan helység, ahol gyerekekkel lehet foglalkozni, sok gyereket a mai napig sem anyakönyveznek, mintha nem is lennének. Na most egy-egy ilyen misszió összegyűjti őket, egyáltalán meleg, fűtött helységben együtt vannak, kapnak egy kis ennivalót is, és tanulnak énekelni. tanítani, írni, olvasni, tehát nagyobb eséllyel tudnak aztán bekapcsolódni egy iskolai életbe. De van olyan cigány tábor és cigány templom, ami mellett például fürdőház is van, ahol lehet fürödni, be vannak osztva, vannak férfi napok, női napok, és lehet mosni is. Tehát Nagy Dobronyban voltunk, és 6 cigány táborból jöttek össze a testvérek, esténként megtelt a terem, és nagyon nagy élmény volt a cigány testvérekkel együtt dicsőíteni Istent. Szintén érdekes esemény volt Nagyváradon. A Van Kiút rendezvény sorozat 3. alkalma volt ez. Ez a Van Kiút egy társadalmi találkozó lehetőség. Érden volt az első alkalom, amikor művészek, egyházi vezetők, politikusok jönnek össze és keresik a magyarországi válságos helyzetből a kiútat. Ennek volt a 2. rendezvénye Nyíradonyban tavaly szeptemberben, és akkor ott járt Tőkés László püspök, és meghívta ezt az egész konferenciát Nagyváradra, az ottani Magyar Egyetemre, úgyhogy így voltunk együtt, és érdekes színe volt ennek a találkozónak, hogy az ismert püspökök, egyházi vezetők, művészek, politikusok mellett meghívást kaptak zsidó testvéreink is, hiszen a rabbik is megszólaltak, és mindjárt együtt kerestük népünk jelen helyzetéből a kiútat. Felvidékkel is tartom a kapcsolatot, éppen ezen a hétvégén készülök egy Révkomárom és Pozsony közötti kis magyar faluba egész hétvégére. Rendszeres találkozásaink vannak az ottani testvérekkel. Nyáron egy nagyon jelentős alkalmon vettem részt Felvidéken, Szlovákiában, Kovácspatak nevű helyen. Volt közös református evangélikus ifjúsági konferencia, azt hiszem legalább 150 fiatal vett ezen részt, és nagyon jó volt látni az ő lelkesedésüket, hitüket, elkötelezettségüket Isten iránt, az egyház iránt, népük iránt. Nem egy ilyen asztalcsapkodós magyarkodásról van szó, hanem egy felelősség felvállalásáról, és teljesen természetes volt ezen a konferencián is, hogy szlovákul tudókat is meghívtunk, szlovák testvéreket is, ők is megszólaltak, közös áhítatokat tartottunk. Van olyan szlovák lelkésznő, aki hát magyar gyülekezetben szolgál, de nem tud magyarul. De az ő hite is, intelligenciája is úgy vezeti őt, hogy rendszeresen hív Magyarországról például lelkészeket, hogy a helyi gyülekezet anyanyelven is hallhassa Isten igéjét.
A felsorolásban gyakran előkerült nem evangélikus felekezetek említése is.
Határon túl nem ezek az igazán nagy kérdések, hogy valaki katolikus, vagy baptista, vagy evangélikus református, vagy unitárius, hanem hogy magyar és keresztjén. És ezek olyan fontos közös nevezők, amelyek őket is ott összekötik. Tehát azt tapasztalom a határon túli testvérek között, de leginkább Erdélyben, hogy teljesen természetes számukra az érintkezés, a találkozás, és a szolgálatukban, tevékenységeiben nagyon sok az átfedés. Tehát amikor én például akár elmegyek egy református gyülekezetbe, biztos, hogy a környékről megkeressük, megtaláljuk az evangélikusokat is, meg aztán nagyon sok a vegyes házasság, és hogyha egy-egy ilyen programot szervezünk, akkor minden felekezetet meghívunk. Sőt, sok esetben pont a kapcsolatok miatt, meg a vegyes házasságok miatt is jönnek más nemzetiségűek is.
Nagyon sok igehirdetői evangelizációs szolgálata van. Érez-e különbséget az igehallgatókban?
Magyarországon belül is vannak különbségek. Én Békés Csabán születtem, ott nőttem föl. Az egy ilyen szlovák karakterű kultúra. Nekem érdekes volt és meglepő volt a dunántúli magyarokkal megismerkedni. Más. Nem minősítek, és nem jobb az egyik vagy rosszabb a másik, hanem egészen más. És ez vonatkozik a határon túli területekre is, tehát például akár csak az Erdély is. Hát az Erdély is egy hatalmas terület, teljesen más a székelyek között szolgálni és őket megismerni. Aradon több nyelvű gyülekezet van, több kultúra találkozása egy városban, egy gyülekezetben. Egészen mások a kárpátaljaiak, kárpátaljaiakat is nagyon szeretem. Ő rajtuk, én úgy látom, meglátszik a különösen is nehéz történelem, a sok-sok trauma, ami érte őket az államformaváltásokkal, illetőleg azzal, hogy tulajdonképpen a II. Világháború után ott minden magyar férfit elvittek táborokba, börtönökbe, az úgynevezett málenkei robotra, ami sokaknak aztán az életébe került, soha nem jöttek vissza. Mindenütt vannak hibák, gondok, tehát nem akarom idealizálni a határon túli magyaroknak a helyzetét, de az tény, hogy a határon túli magyarok legtöbbször, legtöbb helyen magyarabbak, mint az anyaországiak, és a hitüket, kultúrájukat is sokkal komolyabban veszik, és meg is élik, jobban élik meg, mint mi.
Kölcsönösek-e ezek a kapcsolatok?
Igen. Az Európai Unió véleményem szerint sok negatívumot is hozott számunkra, de kétségtelen nagy pozitívuma az, hogy légiessé váltak a határok. Ez nagyon megkönnyíti a kapcsolatainkat, a kapcsolatok gondozását, de ettől függetlenül is a vérkeringés azért működik. Sok-sok példát tudnék erre mondani. Vannak úgynevezett testvérgyülekezeti kapcsolatok, ők rendszeresen látogatják egymást, konferenciákat szervezünk, mi is szervezünk mindig az éves missziói vagy rádiomissziós konferenciánkat, arra is hívunk rendszeresen határon túlról testvéreket, és jönnek is, és a legutóbbi Szérózsa találkozóra Kőszegre legalább 200 határon túli fiatal érkezett, nagy része Erdélyből. És van a Magyar Evangélikus Konferencia, amit néhány évvel ezelőtt szervezett meg a magyar evangélikusság, és nem csak a Kárpát-medencei, mert a világban élő magyar evangélikusokat fogja össze ez a szervezet. A MAEK is rendszeresen tart találkozót, programokat, értekezleteket, külön újságunk van, tehát az Evangélikus Élet heti lapunk egyik melléklete, az Utitás, amit most már Budapesten szerkesztenek, és ez is összeköti a világban élő magyar evangélikusokat.
Nagyon sok szolgálatról esett szó, igehirdetésekről, missziós utakról, lelki gondozásról. Azt is említette még a beszélgetésünk elején, hogy sokszor éjszakában nyúló lelki gondozói beszélgetéseket folytat. Ennek kapcsán merült fel bennem, hogy ön hogyan töltekezik.
Meglepő a kérdés, mert általában a lelkészeket nem szokták megkérdezni arról, hogy ők hogy vannak és ővelük mi van. Ha nem lenne élő személyes kapcsolat Istennel, akkor ez a fajta szolgáló élet, amiben én vagyok, tehát nagyon sok út, nagyon sok program is folyamatosan adni kell, ez másképpen nem menne, csak állandó kapcsolattal Istennel. És ez nem feltétlen ritust jelent, valami liturgiát, vagy napi nem tudom hány órás imádkozást, természetesen azokat is, hiszen formákban is és ritusokban is megéljük a hitünket, de én úgy élem az életemet, ahogy Isten velem van, Isten bennem van, Szent Lelke által, és minden teher és nehézség és mélypont ellenére is átélhetem Isten jelenlétét. És aztán természetesen adódnak olyan alkalmak, hogy elmegyek gyülekezetbe, és én magam is hallgatom az igét, és vannak lelki barátaim, akikkel időnként találkozhatom, akár e-mailben, telefonon vagy személyesen, és ha úgy adódik, akkor megbeszélem velük a személyes kérdéseimet is.
Még egy utolsó kérdésem lenne a határon túli útjaival kapcsolatban. Ezeknek van-e valamilyen hatása a rádiómissziós szolgálatára?
Igen, hát rádiómisszió nevében is végzem ezeket a szolgálatokat, és legtöbb helyen ismertetem is a munkánknak a lényegét, tartalmát, viszek mindenhova kiadványainkból a rádiómisszióban készült műsorokat, és elviszem CD-n, kazettán, vagy az egyéb kiadványainkat, a Híd magazint, vagy könyveinket, amelyeknek egy része ugye a rádió programmal is összefüggésben van, és felhívom a figyelmet mindenütt a honlapunkra, aminek örvendetesen folyamatosan növekszik is a látogatottsága, ami honlapunkon megtalálhatók, ugyanis hanganyagok, olvasnivalók is, sok értékes, tartalmas lelki anyag, és még arra is van példa, hogy időnként adunk a helyi rádiók számára műsorokat. Legutóbbi szervezésünknek két szép gyümölcsét hadd említsem még meg, hogy a beregszászi és a kolozsvári helyi rádiókkal is fölvettem a kapcsolatot, és nagy örömmel veszik, hogy rendszeresen fogjuk neki küldeni a műsorainkat. Sőt, már a kolozsvári rádió használja is egyes műsorainkat.